A mára kijelölt igeszakasz az a Márk evangélium a 9. részének 33. versétől van. A 33. verstől a 41. versig olvasom. Megérkeztek Kapernaumba, tudnélik Jézus és a tanítványai. És amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgája. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, és azt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. János ezt mondta neki: mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űzött ki ördögöket, és igyekeztünk megakadályozni ebben, mert nem követ minket. Jézus azonban azt mondta: ne akadályozzátok őt, mert senki sem fog csodát tenni az én nevemben, hogy azután gyalázhasson engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad nektek egy pohár vizet azért, mert Krisztusai vagytok, bizony mondom nektek, hogy el nem marad a jutalma. Közösségben, és mégis individualistaként, ezt a címet adtam eznek a mai ige hirdetésemnek, amiközben készültem. És rögtön, amikor ezt úgy megfogalmaztam magamnak, akkor azt is gondoltam, hogy ezek a tanítványok teljesen olyanok, mint mi. Ugyanazok a tulajdonságok, jellemzők rájuk, nem rosszabbak és nem jobbak, mint amik mi vagyunk, és valahogy a működési módjuk is teljesen emberi, és teljesen hasonlít ahhoz, hogy mi működünk. Mennek Jézussal az úton, és vitatkoznak. Nagyon sok finom részlet nincs kimondva ebben a történetben. Nagy valószínűséggel Jézus előttük megy. Gondolkodik, mert hogy imádkozik. És ők csoportba együtt mennek, és hát beszélgetnek. Persze halló távolságon kívül vannak, vagy nem tudjuk, hogy Jézus hallotta, vagy nem hallotta azt, amiről beszélnek, vagy csak azt érzékelte, hogy ezek nagyon vitatkoznak ott hátul. Ez a beszélgetés, ha elolvassuk azokat a történéseket, amiket Márk ezelé a történet elé sorol, ugye Márk is egy szerkesztői munka, tehát nem tudjuk, hogy ténylegesen ebben a sorrendben történtek-e, de feltételezhetjük, és induljunk ki a történet dramaturgiájából, akkor két nagyon lényeges esemény történt itt, sőt három. Ugye a Megdicsőülés hegyi történetével kezdődik a Márk 9, ahonnan Jézus lejön, és azt találja, azt a helyzettel találkozik, hogy egy süket néma, ördögileg megszállt fiúval birkóznak a tanítványok, és nem tudnak rajta segíteni. A tanítványok kudarcot vallottak. Most nem erről a történetről van szó, csak azt rögzítsük magunkba, hogy a tanítványok, akik azért ekkor már sikereket mondhatnak magukénak, ekkor már túl vannak azon, hogy Jézus kiküldte őket, és ők visszajönnek örömmel, hogy még az ördögök is engedtek. Itt van egy szituáció, és csődöt mondanak. És rögtön ezután Jézus elkezd nekik beszélni a szenvedéséről, és arról, hogy az embernek fia az emberek kezébe adatik. Nem értik. Nem is akarják érteni. Ugye ismerjük ezt, hogy nem is akarom érteni, hogy a másik miről beszél, mert annak olyan súlyos következményei lennének rám nézve, hogy inkább nem. De valószínű, hogy ezen a természetes tagadáson kívül tényleg nem érthették, és nem foghatták föl, hogy az a Jézus, akinek hatalma van a természeti erőkön, hatalma van a szellemi erőkön, most az, tényleg azt gondolja, hogy az emberek kezébe fog adatni, szóval tényleg mi ez, amit ő mond? Én azt gondolom, hogy ez az együttes menettel egy nagy csenddel kezdődik. Túl vannak egy kudarcon és egy érthetetlen bejelentésen, és ráadásul Jézus másodszor beszél itt a szenvedéseiről. Ugye ismerjük azt, amikor senki se tud megszólalni. Mert mit lehet most mondani? Mit lehet ilyenkor mondani? Elkötelezték magukat Jézus mellett, sok csodát átéltek, és most kudarcot vallottak. Jézus megy elől, és el tudom képzelni, hogy eleinte ők a gondolataikban mélyedve kullognak utána. A tanítványok eszköztelenek. Eszköztelenek arra, hogy feldolgozzák a kudarcaikat, vagy ezt a kudarcot, és feldolgozzák azt, amit Jézus mond. Én nagyon sokszor látom, magamban is ismerem ezt, de mások életét is látva, hogy igazából olyan sok nem vagyok eszköztelenek. Nincsenek meg hozzá a megoldási kulcsaink, hogy hogy is lehet egy-egy helyzetben valahogy jót kihozni. A csend azonban hosszú távon elviselhetetlen. Valaki megtöri ezt a csendet. Mit gondoltok ki? Én Péterre tippelek. Magamra tippelek. Tehát, aki úgy nehezen viseli, aki elég vezéregyéniség ahhoz, hogy föl akarja oldani ezt a csendet, aki talán felelősséget is érez, de aki úgy nehezen viseli, hogy itt most csendben megyünk egymás mellett. El tudom képzelni, hogy ő bírja a hallgatás legkevésbé. Van, aki nagyon jól bírja. János például szerintem igen jól bírhatja. Férfi társaság ez. És el tudom képzelni, hogy úgy kezdődik, és ez mind az én fikcióm, hogy az egyik elkezdi ugratni a másikat. Talán Péter mesél egy nagy fogásáról, hogy emlékeztek? Nem a csodálatos halfogásról, mert ez nem az ő érdeme, hanem akkor, amikor azt a nagy halat. És András rátromfol, András a testére, nem is volt az olyan nagy. Ugye ismerjük ezeket a cukkoló, évődő, feszültség feloldó beszélgetéseket. A harmadik aztán megkönnyebbültem, még mond valamit, és kialakul egy beszélgetés, egy ártatlan beszélgetés. Aztán szó-szó követ, és utólag már senki sem fog emlékezni rá, hogy hogyan terelődött át szó a másra. Talán ott volt a többiekben az a csendes irítség, hogy a megdicsőülés hegyén csak Péter, Jakab és János volt. Miért nem mi? A többiek, miért nem mi mehettünk? Vagy talán már régóta úgy szépen lassan csendben egy, ott van az a ki nem mondott feszültség, hogy ki a hűségesebb, ki tett több csodát, ki mondott több jót, kinek a gondolataira bólintott rá többet Jézus, hogy ez az, érted a lényeget. Ugye ismerjük ezeket a minden ember és minden közösségre jellemző kis történeteket. Elkezdődik a beszélgetés, mert a kudarcról nem lehet beszélni, ahhoz nincs hozzáférésük. Jézus nem érték. És de jó, hogy fel lehet oldódni egy igazi vitában. Ki a nagyobb? Már nem is lehet tudni, hogy ez az én fikcióm, hogy hogyan is éleződik ez a vita, hogy ki a nagyobb? De végül is erről folyik a társangás. Ki áll közelebb Jézushoz? Ki a hűségesebb tanítvány? Ki a nagyobb közülük? Mindnyájan ismerjük azt a szituációt, amikor valamiről nem tudunk beszélni, és helyette valami másról beszélünk. Lehetőleg nagy hangom. Jézus nem szól közben. Nem hallja? Vagy hallja, és nem folytja beléjük a szót. Hagyja, hogy ki jöjjön, aminek ki kell jönni. Ha hallja, akkor nem szép, amit hall, de hagyja végig mondani. Hagyja, hogy ez a beszélgetés úgy igazán végig menjen, hogy majd később rákérdezhessem. Aztán megérkeznek Kapernaumba, többek szerint ez Jézus szálláshelye, és amikor már otthon voltak, talán már étkezés közben, vagy amikor már úgy bomlik is az asztaltársaság, hogy Jézus hirtelen megkérdezi, hogy miről vitatkoztatok az úton. Mintha csak úgy mellesleg kérdezné, hogy mi is volt ez? Valamit azt hallottam, hogy vitatkoztatok az úton. Senki nem válaszol. És én azt gondolom, hogy azért, mert hirtelen ráláttak erre a jelenetre. Úgy hirtelen meghallották magukat. Nem tudom, hogy ismerős-e nektek az a szituáció, velem néha előfordul, hogy meghallom magam. Még beszélek, és aközben hallom, hogy milyen fars, amit mondok. Vagy visszagondolok egy szituációra, és meghallom hirtelen magam, és azt mondom, hogy júj, ezt nagyon nem kellett volna. Valami ilyesmi történhet a tanítványokkal, hogy Jézus rá kérdez, hogy miről vitatkoztatok? És talán egészen addig nem is tudatosult bennük, hogy jaj, miről is vitatkoztunk? Hát arról, hogy ki a nagyobb. Jézus mögött menve, hűséges tanítványként, arról vitatkozunk, hogy ki a nagyobb. És talán egyikük másikuk rá is jön már, hogy ezt nagyon elszúrtuk. Ezt valahogy most nagyon elszúrtuk. Mert talán az, ami vita közben érvként hangzott, hogy én ezt tettem, én azt mondtam, te meg azt csináltad, az ettől a mondattól az erejét meg a hitelét veszti. Mert Jézus jelenlétében a délutáni vitájuk, most tegyük így, valószínű, hogy ez délután történt, ez a vitatkozás, nem a nagyságukról, hanem a kicsiségükről kezd el beszélni. Ki a legnagyobb? Ez volt a vita tárgya. És olyan érdekes, hogy Jézus nem szégyeníti meg őket. Ne hagyja a csendet, és indirekt módon válaszol arra a kérdésükre, hogy ki a legnagyobb. Nem mondja azt, hogy hát gyerekek, szégyeljétek magatokat. Szóval ez olyan kicsinyes, meg olyan gyerekes, meg egyáltalán nem mondja. Hanem indirekt módon válaszol arra a kérdésükre, arra minden emberben meglévő kérdésre, hogy ki a nagyobb. Két képet használ, a szolga képét. Én csak kicsit szeretnék utalni, mert nem vagyok benne biztos, hogy Márk ezt tudatosan használta, hogy nem a dúlózt a rabszolgát mondja itt. Ugye Jézusék arámiul beszélnek, Márk evangéliuma görögül van leírva, de itt a diakonos szó van. Az a szabad ember, aki szolgál. Akinek ugyan van rangja, de szolgál. És használja a gyermek befogadásának a képét. A kicsivel, a kiszolgáltatottal való törődésnek a képét. Jézus, Márk evangéliuma szerint, de ez összhangban van a többi szinoptikussal is, nem mondja azt, hogy gyerekek, aránytalan a vitátok mögöttem menve, hogy ki a nagyobb. Nem mondja azt, hogy értéktelen rabszolgák vagytok. Szabad emberek vagytok, akiknek rangjuk van. És a rangjukhoz hozzátartozik, hogy nem a saját nagyságukat tartják szem előtt, hanem a saját szabadságukat felhasználják arra, hogy a mások szükségleteinek szolgáljanak. Pont abból kifolyólag, hogy rangotok van, hogy a tanítványaim vagytok. Ezért szolgálni tudtok másoknak. Nem rabszolga módon, hanem a szabad ember mondjan, aki meglátja a másik szükségleteit, és segít annak a betöltésében. Felnőttek vagytok, nem rakoncátlankodó gyerekek, akik ilyen ecpec módjára vitatkoznak azon, hogy ki a nagyobb, ki kapott nagyobb csokit, ezt az öcsémmel, darabkát, ezt az öcsémmel ragyogan el tudtuk játszani gyerekkorunkban, hanem felnőttek vagytok, akik felelősek vagytok a jövő nemzedékért, és ezért befogadjátok, gondozzátok, ápoljátok a jövőt. Ez a megbizatásotok. Jézus tulajdonképpen arról beszél, hogy hogyan viszonyul ő a tanítványaihoz. Ő, aki igazán a legnagyobb. Hát úgy, hogy szolgál nekik. Például azzal is, hogy itt ebben a helyzetben bánik velük. Ezzel a mélységes tapintattal, ezzel az elképesztő pedagógiával, hogy nem megszégyenítve, de válaszol a kérdésükre, hogy ki a legnagyobb, aki szolgál. És a többi evangéliumban szerintem halljátok is, hogy például a lábmosás történetét, vagy én, aki úr vagyok, szolgálok egy másik evangéliumban, mint egy arra tanítja a tanítványait, hogy ahogy én viszonyulok hozzátok, hogy szolgálok nektek, hogy hordozlak benneteket, hogy befogadtalak és elfogadtalak benneteket, úgy viszonyuljatok a másik emberhez is. Jézus nem gyerekeknek látja őket, pedig azok bizonyos értelemben éretlen emberek. Ugye ismerjük azt, mindjárt van az ismeretségi körében olyan ember, aki lehet, hogy 50 éves, de olyan gyerek, hogy kottázni lehetne. Mert valamilyen módon nem tudott, vagy nem akart kijönni az infantilitásából. Jézus, mintha azt mondaná, hogy ahogy én nézek rátok, ahogy én bánok veletek, ti is úgy bánjatok egymással. Mert a közösségben nem az a kérdés, hogy ki a nagyobb. Ki tud nagyobbat mondani? Ki tud, és itt sok mindent nem akarom végigmondani, hanem az a kérdés, hogy hogyan tudok a hasznotokra lenni? Hogyan tudok a másik hasznára lenni? Szabad emberként, felelős emberként, a méltóságomat, a határaimat megtartva, hogyan tudok a hasznodra lenni? Nem az a kérdés, hogy mit kell megnevelni a másikban. Mindegyikünkben bőven van megnevelni való. Mindegyikünkben van megnevelni való. Hanem sokkal inkább az, hogy hogy tudom benned gondozni a jövőt. Ugye azt hiszem Goethe mondta azt, hogy azzal segítünk egy emberen, nem azzal, hogyha azt látjuk, ami van, hanem ha azt látjuk, ami lehet benne. És Jézus valahogy így néz a másikra. Gondozza benne azt az embert, aki majd ő lesz. 5, 10, 15, 20 év múlva. De lesz! Jézus nagyon sokfajta módon elmondja az evangéliumban, hogy milyennek szeretné látni az övéi közösségét. Hát ilyennek. Ilyennek, ahol lehet, hogy az egyik műveltebb, mint a másik. Lehet, hogy az egyik gazdagabb, mint a másik. Lehet, hogy az egyiknek nagyobb beszélőkéje van, mint a másiknak. Lehet, hogy az egyiknek nagyobb életbölcsessége van, mint a másiknak. De nem e körül, nem e köré struktúrálódik a közösség, hanem a köré, hogy a közösség minden egyes tagja azt kérdezi, hogy azzal, amin van, hogyan tudok szolgálni a másiknak. És a közösség másik ismérve nem az, hogy meglátom benne a nevelnivalót, hanem látom, gondozom, befogadom benne a jövő ígéretét. Ilyen közösség vagyunk-e? Számomra ez a nagy kérdés fogalmazódott meg, miközben készültem, és az, hogy én magam ilyen ember vagyok-e, aki így vagyok ott a közösségem tagjai között. Olyan érdekes, hogy János megszólal. Ugye János az, aki nem a szószátyárok közé tartozik. János megszólal és elmondja, hogy látunk valakit, aki ördögöt űz. Ugye itt az ördögűzés visszajön, hogy milyen érdekes téma, itt vallottak csődöt. El tudom képzelni, hogy a csendes János, ez az én fikcióm, nem szólal meg ott ebben a vitában, de azt mondja, hogy is van ez, hogy mi nem tudtunk ördögöt űzni, ez meg itt, aki nem tartozik közénk, hallom, hogy Jézus nevében ördögöt űz. Na ez a gondolkodó, melankolikus típus, aki végül mégiscsak megszól és fölteszi ezt a lényegi kérdést. Én nem gondolom, hogy János terelne. János nem terel. Ahogy az evangéliumokból megismerjük az ő alkatát. János nem terel. Hanem elmondja, hogy van valaki, aki csodát tesz, ördögöt űz a te nevedben, de nem tartozik közénk. Mit csináljunk vele? És itt hangzik el Jézusnak egyrészt az a mondata, hogy aki nincs mellettünk, ellenünk az mellettünk van. Másrészt az a gyönyörű mondata, hogy aki inni ad nektek egy pohár vizet azért, mert Krisztusai vagytok, bizony mondom nektek, hogy el nem marad a jutalma. Tovább folytatja. Én először csodálkoztam, hogy a perikópa rend miért veszi ezt a két történetet egybe. Aztán valahogy én is úgy éreztem, hogy nagyon egybe tartozik. Mert mintha Jézus folytatná ezt a gondolatsort, hogy ki a nagyobb, mert jogosan ott van az a kérdés, hogyha én a másik szükségleteit szem előtt tartom, hogyha én a másikban a jövőt ápolom, akkor kitörődik velem? Mi lesz velem? Ez a kérdés biztos, hogy mindegyikiben ott van. Péter egyszer ki is mondja, hogy mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mink lesz minékünk. És Jézus azt mondja, hogy aki ad nektek egy pohár vizet azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, hogy el nem marad a jutalma. És mintha azt mondaná, hogy ha mered az életedet arra adni, hogy törősz mások szükségleteivel, valós szükségleteivel, és értitek, nem a kiszolgálás értelmében, hanem abban az értelemben, ahogy itt előtte beszéltünk, akkor a legkisebb mértékig a pohár víz, ami azért semmiség, a pohár víz mértékéig gondom van rátok. Aki így törődik a mások szükségleteivel, annak Isten törődik a másik emberen keresztül a szükségleteivel. Hát áldjon meg bennünket Isten abban, hogy fel tudjunk nőni ehhez a mércéhez, vagy legalábbis törekedjünk arra, hogy e szerint a Krisztusi mérce szerint éljük az életünket. Álljunk fel és imádkozzunk. Kicsi vagyok én ahhoz, Uram, hogy e szerint a mérték szerint éljek. Mégis egy olyan nagy vágy született meg bennem, hogy valahogy ebben a mértékben és ebben a léptékben éljek. Köszönöm, ahogy te gondozod a tanítványaidat. Ez a nem megszégyenítő, mégis a kérdéseket mélységekig tárgyaló módon. És áld meg bennünket azzal, hogy közeledjünk valamilyen módon ehhez a mércéhez. Amen.